Pálosaink, a fehér barátok.
Sancte Dei genitritis Mariae memoria magimus, intercessionis eius auxilio presentibus angustis liberimur, et tranquilla pace in tua laudere timur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregórián vagy több szólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. 26. lekció. Az új remete szerzett híre úgy terjedt a még sehová sem tartozó közösségek körében, ahogy a Bibliában olvassuk, mint a szikra, amely a tarlón tova harapódzik. Özséb lelki ismerete szerint végiglátogatta az ország különféle pontjáról érkező, csatlakozási kérelmet küldő közösségeket, amelyek mind hallottak a keresztfa előtti jelenésről. Volt, amelyikben tudatosult remete Szent Pál pártfogása, de bőven akadtak olyanok is, akik éppen a Szent Keresztről nevezett rendbe kérték felvételüket. A hajdan sárral, agyaggal betapasztott, faágakból összetákolt kolostor mellett megjelent a pilisi remete templom, ezzel egy időben azért a jó lelkű építőmester, elfogadva a zarándokok kő adományát, a klasztornak is először a külső, majd a belső falai cserélte ki véglegesre. István érsek szentelte fel a templomot, és a kolostor addig elkészült részeit is, a jelenés keresztje az oltár mögé került, szinte erekjeként a környékbeli és a távolabbi zarándokok mind látni akarták. Hamarosan megjelentek köztük azok az újonnan a pilisiekkel rendet alapító klastromok küldöttei is, akik gyakorlott remeteként néhány napot inkább a szabadban töltöttek, de együttlétük az első káptalani összejövetelt jelenthette. Özséb megszólalására mindannyian komolyan figyeltek. Miután elvégeztük példás életű védőszentünk, Szent Pál remete pártfogását kérő imánkat, eljött az idő, testvérek, hogy a különféle égtájak felől egyesült közösségek számára kiosszuk összetartozásunk nélkülözhetetlen közös szolgálatait. Tudom, hogy rendszabályaink Szent Ágoston regulája alapján részben egységesek, ugyanakkor megtartjuk engedelmességünket az egyes egyházi tartományokat kormányzó püspökök iránt, akik ezt az életszabályt sajátosan a közelükben élő remete családokra szabták. Mégis gondoljuk meg, testvérek, valami, mégpedig a remeteség szellemének megőrzése, ha más formában is, de összetart bennünket. Rendbefonódtak köröttünk korábban más, előbb megszületett remete családok is, és léteznek szép számmal Bizánc vagy éppen Nyugat felől beáramlott szerzetes rendek is. Állhattunk volna az ő soraikba is, mi mégis valamilyen belső indításra egymást és ezt a testvériséget választottuk, hát ezért gondolom, hogy mindez külön küldetés, amely az Úr egyedi akarata szerint történt. Özséb most kissé lehajtotta a fejét, hagyta, hogy gondolatot mindenki lelkében emésze egy ideig, aztán a földi teendőkkel folytatta. Alá kell vetnünk magunkat a rendi élet igájának, ahol Isten nevében ugyan, de még emberi vezetőkre van szükségünk, ezért osszuk ki az egyes szolgálatokat az egyház érvényben lévő jogi szokásai szerint. Elsősorban rászorulunk egy legfőbb előjáró irányítására, mellé pedig a közvetlen tanácsadó, döntéseket hozó testületre. Kélek benneteket, ismerve az egyes kolostorok és előjáróik múltját és tapasztalatát, osszátok meg egybegyűlt testvéreitekkel, ki kit tartana erre alkalmasnak, és hol látnátok a legjobbnak, ha a rendünk központja kialakulna. Sokan elégedett mosollyal tekintettek fel Özsébre, ez a szerénység mindannyiukban megérlelte az addig is megfogalmazódott döntést. Azért az északi hegyek egyik testvériségének képviselője mától mégiscsak szólásra emelkedett. Sokan vannak közöttünk, akik kora ifjúságuktól remeték voltak és már aggasztyánok. Őket nem terhelném semmilyen más kötelezettséggel, mint amiért hajdan a hegyek magányát választották a világ helyett. Ám vannak körünkben életük delén járó, már eddig is egy-egy rendbe szervezett ház élén álló előjárók, különféle képességeik, lelkes eredményeik alapján összemérhetnénk az ő alkalmasságukat. Ha azonban ugyanúgy, ahogy a remetesség vagy szerzett végleges vállalásakor az Úr akaratát követtük, most is ezt keressük, akkor a látomással kiválasztott és ennek erejéből rengeteg, magát nem kivélő vándorlással bennünket egybegyűjtő Özséb testvért ajánlom figyelmetekbe, akinek közelgő pünkösdi ünnepünkön valamennyien engedelmességet is fogadhatunk. A szerzetesek mind elmosolyodtak és felálltak. Özséb még egyszer próbálta kimenteni magát. Testvérek, nem értelek benneteket. Hogy legyek én előjárója azoknak, akik előbb voltak remeték nálam, akik mestereimként bölcsebbek, mint én, akik sokkal előbb szerveződtek kolostorokba, akik egy püspököt választottak korábbi vezetőjüknek, vagy akik magasabb tanulmányokkal rendelkeznek, több nyelvet beszélnek. Még sorolta az ellenérveket, amikor az álló közösség első sorában egy idős szerzetes mélyen meghajolt, és lassanként mindegyikük követte. Özséb még sokáig folytatta volna a megválasztása ellen szóló meggyőzést, de a jelenet olyan egyértelműen fejezte ki a testvérek akaratát, hogy ebben az Úr kezét kellett látnia. Egyenesedjetek fel, testvérek, kérte őket szeliden, és mihelyt megtették, térdre ereszkedett. Uram, ha méltatlanságom ellenére e keresztet rám akarod helyezni, legyen kedved szerint. De én e testvérek szolgája kívánok lenni, és minden önkényesség nélkül viselem gondját azoknak, akik ebben rám hagyatkoznak. Amen. Majd felállt, és fennhangon kijelentette. Csak úgy vállalom, ha a rend fő előjárója külsejében, öltözetében, de még megszólításában sem különbözik semmiben a többi testvérektől. Erre ismét mindenki hosszan bólintott, aztán Özséb kérte őket, hogy helyezkedjenek vissza, és válasszák meg a többi tisztségre alkalmas testvért is. Az Úr 1250. esztendejének pünkösdjén még egyszer hosszú imádságba merülve az első pálos nagykáptalan a Szent Lelket hívta segítségül, hogy bár az emberi gondolkodás nem hagyott kétséget Özséb testvér legfőbb előjárói alkalmasságában, a kolostorok küldöttei csak akkor válasszák meg őt, ha ezt elsősorban isteni szándék iránti engedelmességből teszik. Amíg a templom kapuban hangosan elhangzó szavazatok visszhangozták Özséb nevét, ő előre bejelentette tartózkodását, a szentélybe húzódott, leborult, és a bibliai bölcsesség szavait ismételte. Nálad a bölcsesség ismeri műveidet. Jelen volt, amikor a világot teremtetted, és tudja, mi kedves a szemedben, és mi helyes a parancsaid szerint. Küld le szent egedből dicsőséget trónjától, hogy munkámban velem legyen, és segítsen, és így fölismerjen, mi kedves a szemedben. Abban a 6 esztendőben, amely a kolostori remete családok szervezésével, nehéz ügyeik meghallgatásával és nehetséges orvoslásával telt, Özséb újra átérezte, mit jelent az élet új fordulataitól tanulni, az emberről, a benne rejtőző Istenről, és örök létünk próbatételének kövek és zuhatagok közthömpölygő folyamáról, a történelmről. A kolostorok felkeresése során több városban és kisebb településen is járt már, de Esztergomba remetessége 10 esztendeje alatt szinte sosem merészkedett vissza. Pedig a város közben búcsút vett a magasabb méltóságra emelkedett Báncsa István érsektől, a káptalan pedig a tatár veszedelem után kalocsai érsekké választott királyi kancellárt, Benedeket hívta meg Esztergomba, a pápa és a király jóváhagyásával. Ő szervezte meg azt a nemzeti zsinatot, amelyre mind az ország püspökei, mind szerzetes előjárói hivatalosak voltak. Özséb kíséretként Benedek és István testvéreket, egykori remete társait vitte magával, akik szintén esztergomiak voltak, de addig ők sem igen tértek vissza nyíltan a városba, sem koldulni, sem misére, mert nem tartották volna helyesnek, hogy felismerjék és faggassák őket. Ez idő alatt a káptalani épületek, az érseki szárny és az iskola is jelentősen átépült. Egyes falakon látszódott a friss igyekezet, hogy éppen a zsinat számára siettek alkalmassá tenni. A régi helyek, befelé haladva sűrűsödő emberforgalom között felfedezett ismerős arcvonások mindhármukat igen mélyen érintették. Mintha két életünk lenne, testvérek, törte meg István a csendet. Három, István, három, szólt közbe Özséb, mert számomra a kolostori élet is egészen más jelent, mint a remeteség volt. Bár most nemzeti kereszténységünk megújulásán munkálkodunk itt, mégsem engedem, hogy előjárói szolgálaton visszakényszerítsen a városok, hivatalok, előkelőségek falai közé. Benedek sem állta meg szó nélkül. Látjuk igyekezetedet, atyánk. Hogyan próbálod meg magad kivonni minden felesleges társasági együttlétből, és bennünket is rávezetni, hogy a kolostor inkább segítse, mint sem csorbítsa a magányunkat. Most viszont jelen lesznek az ország egyházi főméltóságai. Áruld el, Özséb testvér, ha valamelyik káptalan kiszemel magának, és egy-két éven belül meghív saját püspökének, azt nem tekinted-e majd újabb égi akaratnak, és nem kísért-e, hogy elvállald a magas tisztséget? Hiszen ez az ötlet már is kísértés. De kérlek benneteket, terjesszétek el rólam, hogy ahol püspök leszek, ott a káptalan tagjait azonnal 4 esztendő remeteségre kötelezem. Ettől remélem, hogy valamennyi káptalan kísértése elmúlik, és ezerszer inkább gondolnak másra, mint rám, felelte Özséb, és szavain mindhárman felnevettek. De aztán komolyan folytatta. Hát tettünk mi valami különlegeset. Fontoljátok csak meg. Amíg innen, a városból, kényelemből, biztonságból, jólétből, aztán a pusztítás borzalmai közül szemléltük a remete életet, addig úgy éreztük, hogy az valami minden esemény felett álló különleges elhivatottság. Aztán, amikor már beleszoktunk, ráébredtünk, hogy mindenkinek így kellene élnie, legalább bizonyos időre, nem csak a papoknak, de a felnőtté érő fiataloknak, családapáknak, anyáknak és anyaságra készülő leányaiknak ebben a csendben kéne felfedezniük saját életük lényegét és rendeltetését. Önmagunkat, az Isten képére alkotott embert. Így igaz, ezt mindannyian megéreztük, válaszolta meg Benedek egy rövidebb szótlanság után. Így hát küldetésünk nem csak a szerzetesség és a magány, amit Istennek felajánlhatunk, hanem hogy a magát elvesztett ember mécsesei is legyünk életformánkkal. Közben a székesegyház közelébe értek. A kíváncsi sokadalom közt katonák nyitottak utat az érkező vendégeknek. A gyülekezés helyén, a káptalani udvaron már csak a meghívottak tartózkodhattak. Az egyik királyi hivatalnok fennhangon mutatott be minden érkezőt, aki a Buda felőli kapun lépett be, mellette egy egyházi személy állt, aki súgott neki, ha elakadt a fontos személyek felismerésében. Szabálytalan sorrendben vonultak ugyan be az egyes vendégek, de a székesegyházban mindenkinek külön helye volt. Özséb elítőzött még az udvaron, köszöntötte őt jó pár régi ismerős, egykori kanonok társai közül épp úgy, mint a szolgák soraiból, hiszen kegyes emléket hagyott a szegényebbek között is. Amint oldalt megállt és egy gerendának támaszkodott, elbicegett előtte egy görnyet öregember is, kosarat vonszolt a hátán, de alig volt benne valami, látszott, hogy erejéből ennyi telik. Aztán megtorpant. Özsébre nézett, fájdalmába beletörődött tekintettel, mint a vádolna őt valamivel, vagy csak együttérzést kérne. Ismerős volt a félig aggasztján, félig gyerek arc, de Özséb emlékezete nehezen érte utol a valóságot. Az öregember, akit nem az idő múlása, inkább érdes sodrása roppantott össze, hiszen kora szerint még ereje teljében lehetett volna, tovább indult, de Özséb utána eredt. Amint a közelébe ért, átkarolta a vállát. Békéljen meg a sorssal, barátom! Ez minden apának rettenetes, de lassan másfél tized év is eltelt azóta, Sebők pedig fent van velem a hegyekben. Hallom, amint a tenyerével végig simítja a füvet, és néha szól is hozzám. Egyszer jöjjenek ki, biztosan megtalálják. Köszönöm, kanonok úr, igazán köszönöm. Bólintott a megtört ember, és tovább vonszolta a valamikor minden bizonnyal remetéktől vett kosarat. Özséb hosszan figyelte a zsinat részevőinek bevonulását. Külön érdekességet jelentett számára azoknak az új püspököknek a megjelenése, akiknek elődei a muhi csatában estek el, de csak Búza Tamás, kalocsai érsek és Poki Omódé, győri püspök érkezését sikerült az udvaron látnia, a pécsi Bertalan püspök utódaként pedig Zach Jobb érkezett meg. Ugyanakkor érdeklődéssel figyelte a szerzetesek képviselőit is, elsősorban az ágostoni regula szerzeteseit, a premontrei kanonokokat, de a Szent Benedek rendszabályát tartó bencés és az azt tovább reformált ciszterci apátságok képviselőit is. Csodálkozva látta, hogy a tatárok elleni küzdelem során csak nem teljesen odaveszett templomos lovagok rendje is képviselteti magát. Úgy tűnt, ha lassan is, de közösségük újjá éled. A zsinat részvevői sorra vették az ország vallási életében a tatárjárásból lassan kigyógyuló térség vallási kérdéseit, Özséb számára igen megnyugtató gondossággal. Ő maga valamelyik városi kolostorban lakott volna a legszívesebben, de egy fiatalabb kanonok megelőzte elhelyezését, és rendkívüli udvariassággal ajánlotta fel szálláshelyül Özséb egykori kanonoki szobáját. Különös élmény volt számot vetni a múlttal, főként az elröppent néhány évvel, önmaga korosodásával. Ugyanígy a szabad időben tett temetői látogatás is megmozgatta régi, leülepedett emlékeit, szülei, paptársai és persze Sebők sírjánál. Nem tudott már minden arcot azonosítani azok közül, akik megszólították és ráköszöntek. A városban egyszerre érezte magát otthonosan és idegenül. Az utolsó nap csak abból állt, hogy ünnepélyes felszólítás alapján valamennyi résztvevő a bazilika szentélyébe lépett, és egy középen elhelyezett, díszes pulpituson aláírta az előző délután elfogadott zsinati dokumentumot, mégpedig a megszólítás szerint. A szerzetes előjárók között hallotta saját nevét és tisztségét. Özséb első remete szentpár rendjének provinciális priorja. Most kissé megilletődötten állt fel a kihelyezett emelvényre, mert átérezte, hogy aláírásával az országot lassan behálózó, közösségekbe tömörült remete család a magyar történelem kitörölhetetlen formájává válik. A lapon hamarosan sencegett a kezében fogott tól hegye. Eusebius prior provincialis ordo sancti Pauli primi eremiti. Kedves hallgatók! Boldog Özséb atya életrajzát olvastam fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregórián vagy többszólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!